Sziasztok! A metafizikai kérdés után az ember emberségének a kérdésével fogjuk folytatni. De ahhoz, hogy erre képesek legyünk, imádkoznunk kell előbb. Mennyei Atyánk, köszönjük neked mai estét, és kérünk téged, hogy szabadíts meg minket mind attól, ami fogva tart, hogy megragadhassunk téged egészen, keressük a te országodat és igazságodat először, és minden egyéb pedig ráadásul adassék meg nekünk. És megvalljuk, hogy nincs erre erőnk, olyan sok a zaj, olyan sok a követelés, olyan nagyok a feladatok, de semmi se lehetetlen annak, aki hisz. Úgyhogy hiszünk, Urunk, hogy te a tökéletes akaratodban vezetsz minket, hogy nem veszítünk jutalmakat, amúgy az életünket éljük, ahogy a döntéseinket meghozzuk. Vezess minket, nyisd meg a szemünket, te nevedben kérünk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, a filozófiának három alapvető kérdése van. Ki tudja, hogy mi ez a három kérdés? A lét, a metafizika, az ember, és azon belül mi az, amit meg kell válaszolni? Az erkölcsöt, így van, és a személyes séget, illetve a személyes szükségeket, illetve az azokra adható válaszokat. Okay. Jó, mi a harmadik? A tudás. Igen. Az utóbbi kettőt fogjuk ezen az órán megnézni, legalábbis megpróbáljuk. Az ember emberségének a kérdésével folytatjuk. És ez igazából arról szól, hogy az ember merőben különbözik minden nem embertől. És nagyon nehéz az embert leredukálni, erről egy picit már beszéltünk múlt órán, állattá vagy géppé. Nem egyszerű elhinni, hogy... Oké, nem az, hogy nem egyszerű elhinni, hanem hogy ez ellentmond a mindennapi tapasztalatainknak. Tehát nagyon nehéz úgy élni, mintha állat lennék, vagy úgy élni, mintha egy gép lennék. Valójában egyetlen egészséges ember sem képes úgy élni, minthogyha nem volna ember. Teljesen mindegy, hogy a filozófiájában mennyire tagadja az ember emberségét, a személyesség létét, a minőségi különbséget. Ugye a hamis filozófiákkal az a szép, hogy nagyon hangosan lehet velük okoskodni, de nagyon nehéz azok alapján élni. Ugye amikor van egy hamis szorzótáblánk, írhatunk könyvet arról, hogy az a szorzótábla miért lesz jó, és miért kéne mindenkinek használni, de egyetlen egy nyomorult feladatot sem lehet vele megoldani. Ez a helyzet a hamis filozófiákkal is. Ha valaki hangoztat valamit, és ez most egy kis kiegészítő, egy filozófiát, menj le a gyökerére. Nézd meg, hogy igazából mi az, amit mond. Mert egy filozófia a felszínen összekeverve a valóság tényleges részeivel igaznak tűnhet, oké? Elfogadhatónak tűnhet. De ilyenkor meg kell csinálni, vissza kell menni a gyökeréhez, meg kell nézni, hogy ott mit mond, és aztán a gyökeréhez ragaszkodva elmenni azon az úton, amit az az adott filozófia kijelöl a legvégső határig. És utána azt mondani, hogy élj az alapján, amit mondasz. Ugye, ha az ember nem ember, csak állat, akkor ki akadályoz meg abban, hogy lelőjem a feleségemet? Nem? Ha csak egy gép, akkor eladom, mint a kocsimat. Vagy ha ő az erősebb, akkor ő ad el engem. Vagy eladhatjuk egymást. Tehát, hogyha ha csak gépek vagyunk, akkor úgy is kell bánnunk egymással, mint egy géppel, illetve nem szabad felháborodnunk, ha velünk úgy bánnak, mint egy géppel. Igaz? De ha mégis ott a felháborodás, és mégsem tudjuk elfogadni, akkor valójában arról van szó, hogy a mindennapi tapasztalatunk, minden megfigyelésünk önmagunkkal kapcsolatban ellentmond a filozófiánknak. De milyen filozófia az, amely nem a valóságot írja le? Álfilozófia, hamis filozófia, fantáziálás, okoskodás, az igazság hamissággal való feltartóztatása. Ugye? Parasztvakítás. Mondjunk őszinték. Ha az, amit beszélsz, nincs összhangban a tapasztalataiddal, ha nem tudsz az alapján élni, amit az alapelveid, mint irányt kirajzolnak, akkor bajban vagy. Ugye a keresztény vallás is egy hamis filozófia. Mert azt mondja, hogy tarts be a törvényt. És a törvény betartása által igazolsz meg. Képmutatással van tele az egyház. Mert senki nem bírja betartani a törvényt. Hamis vallás, hamis filozófia. Hú, pedig keresztény, bibliai. De nem. A kereszténynek hívja magát, és bizonyos szinten az is, ugye, attól, hogy bizonyos eretnekség van benne, azért jó sokan még üdvözülnek ott is, de a világkép, a filozófia hamis. És senki se tud az alapján élni, nem is válaszolja meg az életet igazából. Legalábbis ezt a kérdését, például a bűn, az ember elfogadottsága, Isten és ember viszonya kérdését, és így tovább. Oké, mindegy. Ami itt felvetődik, az az ember nemességének és gonoszságának a kérdése, ami egyben felveti az erkölcs kérdését, ugye? És felveti az ember önmagától való elidegenedésének kérdését. Önmagától és embertársaitól. Oké, az ember egyfelől nagyszerű, nemes, másfelől gonosz. Önmagában hordoz egy ellentmondást, és hordoz egy potenciált, egy lehetőséget arra, hogy elszakadjon, elidegenedjen önmagától és az embertársaitól. És igazából ez az erkölcs kérdése. Mi a jó és mi a rossz, mi ennek az eredete, hogyan magyarázható az ember jósága és gonoszsága. Nem olyan egyszerű. Nem is olyan bonyolult. Oké. Ugye az A csoportja a válaszoknak az az, hogy nincs válasz. Ezt legutóbb is felvetettük, ez azt jelenti, hogy van olyan okozat, aminek nincs oka. Az abszolút semmi az ok, azaz nincs válasz. Ez akkor tartható, hogyha káoszban élnénk, de nem káoszban élünk. Van rend, okozatnak oka van, és az okozatból az ok kikövetkeztethető, a rend miatt. Úgyhogy a második nagy csoportja a válaszoknak az, hogy a ma létező erkölcsnek volt egy személytelen kezdete. Oké, ugyanazok a válaszok, mint legutóbb. Na most, hogyha ezt elfogadjuk, akkor azt mondjuk, hogy nincs erkölcs. Hisz, és ezt tisztáztuk legutóbb, a személytelen számára mindennek egyforma erkölcsi értéke van. Nincs erkölcsi értéke. Kérdezd meg a követ, hogy betörhetsz egy bankba. Vagy az univerzumot, azt is megkérdezheted, tök mindegy. A lényeg, hogy személytelent kérdezzél. Az erkölcs egy a rendszeren túlnövő jelenség, amelynek nincs helye egy személytelen világban. Nem tudom, érted-e? Vannak a közlekedő edények, nem tudom, emlékszel-e még fizikából. Két, egy ilyen U-alakú cső, itt beletöltesz vizet, meddig emelkedik a túloldalon a víz? Ugyanaddig. Tök mindegy, milyen bonyolult formákat csinálsz, ugyanaddig emelkedik, kivéve ha kapilláris csövet használsz, abban magasabbra megy, de az már egy másik fizikai törvény. Most az erkölcs egy olyan jelenség, ahol az egyik csőben magasabban van a víz. Nincs rá magyarázat abban a rendszerben, amiben élünk. Sömör szindróma, az erkölcs, és az ember a maga személyességével és az erkölcsiségével olyan, mint egy sömör a személytelen világ hátán. Nem való oda. El kell távolítani, nincs helye az embernek. Úgyhogy ez alapján igazából nem beszélhetünk arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi a jó és mi a rossz, mi a gonosz és mi az igazságos. Valójában ezen a ponton nincs különbség a lét és a dolgok helyessége között, és ezt Schademar ki meg is fogalmazta, azt mondta, hogy mindaz, ami van, helyes. Hisz erkölcsi mércét nem lehet rárakni arra, ami van, csak elismerni, hogy van, és mindaz, ami van, mivel egy személytelen eredettel bír, amely igazából nem tesz különbséget a lét különböző formái között, azért, ami van, az helyes. És ez az úriember híres és nevezetes volt arról az erőszakosságról, amit az embertársaival szemben vallott, különösebben a nőkkel szemben, mint gyengébekkel. Azt mondta, én erősebb vagyok a nőknél, azt csinálok velük, amit akarok. És ez helyes. Úgy értem, miért? Mert képes vagyok megcsinálni. Hölgyek, valljuk ezt a filozófiát? Hányan szavaztok arra, hogy az erkölcsnek egy személytelen eredete volt? De gyakorlatilag az erkölcsöt föl kell, hogy cseréljük, mert azért persze nyilván a legvadabb filozófus sem vallja az erkölcsnek valamiféle létezését a lelkében, de az erkölcsöt ilyen módon fölcseréljük szituációs etikára, vagy statisztikai etikára. Ugye az adott helyzetben helyese vagy helytelen. A helyzet határozza meg, vagy a statisztika. Hányan mondják, hogy helyes? Ha sokan mondják, helyes. Ugye? A náci Németországban egy nemzet mondta, hogy helyes kiirtani a zsidókat. És helyes is volt, csinálták. Úgy értem, minél... Hát igen, hát ne viccetek, erről szólt. Tehát ugye egy olyan filozófia alapján gondolkozott már abban az időben a világ, ahol egy karizmatikus vezető felemelhetett olyan értékeket, amikkel szemben nem voltak érvek. Nem volt nyilvánvaló az emberiség számára, hogy hülyeséget beszél. Sőt, igazából belefért a világképbe. És ezért olyan veszélyes, hogy milyen filozófiával gondolkozunk. Mert amikor az átlagember filozófál többnyire nem gondolja végig a világképének a logikus végkövetkeztetéseit, hanem csak okoskodik, gyerekeskedik, és elfogad valamit, mert tetszik neki, mert csiklondozza a fülét. És közben ajtót és utat nyit olyan dolgoknak, amelyek akár őt magát is elpusztíthatják. Oké, tehát van itt egy következő gondolat, az elidegenedés gondolata. Ezt az előbb már említettem, ugye? Mivel egy személytelen világban élünk, ahol mindenki azt mondja, hogy olyan, hogy személyes nincs, ezért az, aki egyfajta erkölcsi érzékkel él, könnyen érezheti azt, hogy nem való ebbe a világba. Kilóg belőle, elidegenedett tőle. És ahhoz, hogy az összhangot megtalálja, valójában két lehetősége van. Az egyik az öngyilkosság, a másik az erkölcs levetkőzése és tagadása. Viszont mind a kettő nehéz. Tehát amikor levetkőzöm az erkölcsömet, megint afelé haladok, hogy állatként vagy gépként éljek, amire nem vagyok képes. Oké, Jean-Paul Sartre szerint, ha egy véges pontnak nincs egy végtelen vonatkoztatási pontja, akkor a léte értelmetlen és abszurd. Erről mi is beszéltünk, és ez nem azért igaz, mert Sartre állította, hanem ő is felismerte. Úgyhogy ha az ember a maga személyességével és erkölcsével nem talál önmagának megfelelő vonatkoztatási pontot, akkor a léte értelmetlen. Ő is egy sömör. Ő is egy daganat, úgy értem, a személytelen, szép kis rendes, erkölcstől mentes világ hátán. Ő valami, ami nem illik oda. Úgyhogy vagy leredukálja magát személytelenné, és azt mondja, hogy gép vagyok, vagy irracionálisan önmagához mérve azt mondja, hogy mégiscsak van értelmem, és értelme a az erkölcsömnek. De a dolog irracionális, mert nem az okokozati láncom megy végig, hanem fogja az okozatot, és az okozatból visszamutat az okozatra. Önmagára nézve mondja azt, hogy hát az emberből kiindulva az ember helyes. De ez ugye az a kis trükk, amivel a saját hajunknál fogva húzzuk ki magunkat a vízből. Úgyhogy az embernek találnia kell ahhoz, hogy a léte értelmes legyen, egy önmagának megfelelő viszonyítási pontot. Oké, ez volt az A válasz. B válasz. Jó volt ez? Oké, érzitek ennek a dilemmáját, a problémáját? Oké, a második nagy csoportja a válaszoknak az, hogy a ma létező erkölcsnek volt egy, tippeljetek, személyes eredete. Az okokozati láncon megyünk vissza, és nem a nagy bummot találjuk, nem a végtelen tömeget, nem a végtelen mozgást, nem a személytelent, hanem egy személyes végső okot találunk. És itt megint két nagy kérdés, két nagy csoportja van a válaszoknak, hogy egy véges személyes végső okot fogadunk el, vagy egy végtelen személyes végső okot. Ezt felrajzolom nektek, mert azért ez érdekes. Emlékeztek erre az ábrára, ahol oké, Isten, aki személy és végtelen, és akkor itt van az ember, az állat, növény, és gép. Oké, ember, állat, növény, gép. Oké, na most a helyzet az, hogy az előző képletben a szakadék itt volt, mert a mindenség végtelen, és a végtelenségében az ember el van szakadva az eredettől, a végső októl, hisz az ember véges. Az új képletben a szakadék itt van, mert habár a végtelenségét tekintve Isten és az ember között még mindig szakadék van, de a személyességét tekintve nincsen. Az ember ugyanaz a minőségi kategória, mint Isten, személyes. Ezen keresztül az embernek van önmagának megfelelő viszonyítási pontja, amely minőségileg megfelel neki, és mennyiségileg is elég nagy ahhoz, hogy oka lehessen a létező valóságnak. Ugye a véges Istenek, a kisistenek megint azért nem elfogadhatóak ebben a képletben sem, mert nem lehettek okai egy végtelen világmindenségnek. Nem elég nagyok ahhoz, hogy okai lehessenek a világunknak. Úgyhogy marad a végtelen személyes végső ok, azaz Isten kérdése. Most itt a további dilemma, amit itt megjegyzem, hogy az erkölcs szempontjából nincs jelentősége, hogy Isten véges vagy végtelen. De, ugye, mert egy véges Istennek is lehet erkölcsi mércéje, habár abban a... Így van, ha véges Istenünk van, és az ő erkölcse, a mi erkölcsünk forrása, akkor ha bár a sömörszindróma megszűnik, azaz van magyarázat az erkölcsre, nincs abszolút magyarázat rá, hisz megkérdőjelezhető a véges, személyes végső ok erkölcsi ítélete, hisz nem elég nagy ahhoz, hogy megingathatatlan lehessen. Igaz? Ez az, amit Péter mondott. Vajon igaza van-e? A római istenek. Igen. Így van. Tehát hiába mondja apukám azt, hogy ez helyes. Ki az én apukám? Ugye? Ki ő, hogy megmondja nekem? Honnan tudja ő? Vajon nem tévede? Egyébként nagyon érdekes, hogy az előző képletben, ha mondjuk egy apuka azt mondja a lányának, hogy lányom, ez nem helyes, akkor a lány nem azt mondja, hogy de szerintem helyes, hanem azt mondja, hogy miről beszélsz. Mi az, hogy helyes? Mondd azt, hogy neked nem tetszik. De azt nem mondhatod, hogy helyes vagy nem helyes, mert olyan, hogy helyes vagy nem helyes nincs. Statisztikai etika van, ahol az én statisztikám egy szavazat, és a tiéd meg egy másik. Úgyhogy szerintem helyes. Szerinted meg nem. Az a fogalom, hogy abszolút módon helyes vagy helytelen, az már nem létezik. Csak vélemények. Nem tudom, érted-e? Abszolút gáz. Tehát, hogyne? Persze. Itt most csak ott ragadtunk le, abszolút, tehát világos, tehát ide fogunk eljukadni, de most csak, nem, akkor ezt most magyarázzuk el. Amit Balázs mond, tökéletes, így van. Tehát a végtelen személyes Isten erkölcsisége az emberi erkölcsnek nem csak az eredete, de az abszolút etalonja a mércéje is. Hogy mi a helyes és mi a helytelen, azt egy végtelen személyes Isten abszolút erkölcsi értékrendje határozza meg. És azért abszolút, mert Isten végtelen, és teljes bölcsességgel, teljes tudással, végtelen pontos definícióval véleménye és ítélete van mindenfelől. Mi a helyes és mi a helytelen. Van egy olyan viszonyítási pontunk, amely elég nagy, és minőségileg is megfelelő. Most, ha Isten nem végtelen, és Istent lecseréljük egy görög istenre, vagy egy római istenre, vagy egy humanista istenre, aki az ember, akkor habár van értelme az erkölcsnek, mert tudjuk viszonyítani, de az erkölcsi mérce, mint olyan, megkérdőjelezhetővé válik, hisz az, akinek a mércéjét elfogadjuk, nem végtelen. Úgyhogy vitába lehet szállni vele. Tévedhet a görög isten, a római isten és az ember. Úgyhogy a lázadásnak abszolút van helye, még csak nem is kell lázadásnak hívni, a zsarnokság levetkőzésének hívhatjuk. De tudjuk, hogy nem ez az igazság. Úgyhogy a nagyobb dilemma ezen a ponton az, hogy mi a helyzet az ember gonoszságával. Mert hogyha Isten az erkölcs végső oka, akkor két lehetőségünk van megmagyarázni az ember gonoszságát. Az első válasz az, és kérek most nagyon figyeljetek, hogy az ember mindig is gonosz volt. Azaz az ember, mint olyan gonosz, és nem választható el a gonoszságától. Az ember gonosz. De ha ezután vesszük az elvet, amivel eddig mértünk, ami a kauzalitás, ugye, az okokozati elv, és azt mondjuk, hogy az okozatért az oka felelős, mindaz, ami az okozatban van, az okban is meg kell, hogy legyen, akkor innentől két választási lehetőségünk van. Tehát ha az ember mindig is gonosz volt, és mint olyan nem idegeníthető el az gonoszságától, akkor minden logikus következtetés ellenére, azaz megint irracionálisan mondhatjuk azt, hogy Isten mégiscsak jó, mert valójában nem ezt kéne mondanunk, hanem azt, amit Camus is mondott, vagy Baudelaire, hogy Isten gonosz. Ha az ember gonosz, oké, ha az ember gonosz, és Isten teremtette a gonosz embert, akkor az egyszerű logika alapján Istennek gonosznak kell lennie. Istenben ott kell lennie a gonoszságnak. Ez jó? Oké. És ezt nagyon sokan fel is ismerték. Baudelaire mondta, hogy ha van Isten, akkor ő a sátán. Camus szerint nem kell harcolni a gonosz ellen, sem a társadalmi állapotok ellen, mert akkor Istennel szállnánk szembe. Hisz a lánc, az ember gonoszsága, a társadalmi állapotok, a szenvedés és Isten között egyenes. Ő csinálta ilyenre. Ő akarta ilyennek. Ha meg akarod jobbítani a világunkat, harcolsz Istennel, ne harcolj vele. Egyébként Camusnek, ha olvasod a könyveit, ezek ilyen istenes könyvek. Csak az üzenetük gáz. És ha ezt fogadjuk el, akkor valójában nincs remény sem a minőségi változásra. Bűnben élünk, gonosz világban élünk, és ez ilyen is marad. Mert hogy Isten csinálta ilyenre, és ő benne is ott van a gonoszság, a mennyi is egy gonosz hely lesz. Ez az A lehetőség. A B lehetőség, a második választási lehetőség az ember gonoszságát tekintve az, hogy az ember ma nem az, aminek Isten teremtette. Azaz, az ember mai állapota abnormális. Azaz, a lánc az ember gonoszsága és Isten, mint teremtő között nem folytonos. És ugye tudjuk, hogy két nagy csoportja van az ok-okozati rendszer értelmezésének. Az egyik a determinizmus, a zárt rendszer, ahol biliárdgolyók vagyunk, és meglöksz egy golyót, és ahogy ütköznek, az mind ki van számítva, és meg van határozva már az első lökés pillanatában. És ez az a logika, ami ide vezet, amit az előbb megnéztünk. De valójában tudjuk, hogy a rendszer, ahol az ok-okozati törvény bár igaz, nyílt, annyiban nyílt, hogy minden szabad akarattal bíró lény spontán és teljesen független módon átrendezheti az ok-okozati láncot. Azaz, te meglököd a golyót, és én kikapok két golyót közbe, és nem tudod, melyiket fogom kikapni. És a végeredmény egész más lesz, mint amit kiszámoltál a lökés pillanatában. A szabad akarat megváltoztatja a rendet. És ilyen módon a felelősség a szabad akaratok pontján csapódik le. Ezt nem tudom, érted-e? Ha az ember ma nem az, aminek mindig is lennie kellett, akkor két nagy lehetőségünk van. Péter, kérlek.
Nekem egy picit nehezen érdekül. Ezt már egyszer mondtam el,
igen.
Hogy itt a szabad akarat, de amikor a filozófia bizonyítása kezdted, akkor végig azt mondtad, hogy minden, ami ma van, tehát akkor gyakorlatilag, mintha egy zárt rendszer, azt mondtad, hogy minden viszont kell, minden meg kell legyen azokban, ha sokféleség, a stb. Minden valahol meg kell legyen azokban. Oké, most azt mondod, hogy nem zárt a rendszer, mert a gonoszságnak kell keresni egy másik utat, nyilván az Isten nem gonosz.
Igen.
Hiszük, hogy így van, de
szerintem... Meg kell magyarázni. Oké.
Okay. Tényleg értem is. Most azon, ami eddig, mikor az alapjait lefektettük, hogy mindennek, amit ma látunk, ennek benne kell lenni a végsőokba, most ütöttünk egy részt a szabad akarattal, hogy ezek szerint a gonoszság mégiscsak bekerülhetett kívülről.
Okay, értitek a kérdést?
De az a kívülről, oké, ott van a sátán, de a sátán is Isten teremtette, és rendben, hogy őt is szabad akarattal teremtette, de honnan a rendeletből volt a választási lehetősége a gonoszra neki? Tehát valahol mégis szokott kell legyen a végső ok. Mert ha ez igaz, hogy ütöttünk egy részt a determinált rendszeren, a szabad akarattal, és így megmagyaráztuk a gonoszságot, akkor most ütöttünk egy részt annak, aki az első állításunkat akarja támadni, azt, hogy milyen Istent keresünk. Ugye? Pár utával ezelőtt beszéltünk arról, hogy milyen Istent keresünk, hogy végtelen, mert mindennek ő kell legyen az oka. Most, aki azt az állítást akarja támadni, akkor azt mondja, hogy ha most ütöttünk egy részt, akkor ezt a részt én felhasználhatom másra is. Akkor ilyen erővel a bármilyen más tulajdonságunk, az erkölcs lehet egy olyan dolog, ami nincs meg Istenben. Mert ha a gonoszság sincs meg, és bejött ezen a résen keresztül, akkor ez az erkölcs is később kívülről jött be. Érted? Tehát nekem valahogy...
Oké. Azt hiszem, hogy van erre egy elfogadható válasz, ha bár legyetek ti a bírái mindennek, és nagyon tetszik nekem, hogy Péter gondolkozik. Remélem, ti is ezt teszitek, ha nem, akkor az egész hagyja mosolynyit se ér. És tessék kritizálni, de tessék válaszokat keresni. Ugye? Tehát ez egy olyan kérdés, amire lehet, hogy te tudod a választ. Végig tudod gondolni? Kim, hogy tudod megmagyarázni? Kérlek. Oké, ez egy jó válasz. Csak álljunk meg egy pillanatra. Vegyünk egy jó embert, vegyük Gandhit. Oké, okay? Gandhi egy jó ember. Gandhi tudott arról, hogy létezik nemi erőszak? Meg volt benne a nemi erőszak ismerete? Jelenti ez azt, hogy ő maga vétkes a nemi erőszak bűnében? Ez egy jó gondolat, ugye? Tehát, ugye, amit, de nem ez a válasz, amit én szeretnék adni, de ez jó, így van.
Mert megvan a gonoszság ismerete.
De ő maga nem cselekszi a gonoszságot. Megjegyzem, muszáj, hogy így legyen, hisz ő mindent tudó. Tehát ő még azokat a szörnyűségeket is tudja, amiket nem is követtünk el, de elkövethettünk volna. Tehát ez olyan, tehát hogy egy gondolkodó lény. Viszont mivel végtelen hatalma van, ezért azt tesz a gondolataival, amit akar. És amire nem akar gondolni, arra nem gondol. Nem emlékszik rá. Nem emlékszik a bűneinkre. Úgy döntött, hogy elfelejti őket. És megvan a jogi alapja rá Jézus miatt. De ez egy nagyon jó válasz. És habár azt hiszem az enyém nem ez lesz, de ez már a helyére tette. Igen. Balázs volt, csak ne haragjatok a sorrendet, Balázs volt a második, aki a kezét feltette, igen.
Mi az, hogy jó és rossz, ez nem Isten nem kívül létezik ez a kérdés, hanem Istenen belül. Mert Isten egy helyzetben valahogy viselkedik, valamit tesz. És ezt hívjuk mi jónak, és amit Isten nem tenni egy helyzetben, azt hívjuk gonosznak. Tehát a gonosz és a jó gondolat, ez nem Istennek kívül van, és független tőle, ez a abszolút dolog, hanem igazából egy relatív dolog Istenhez képest, hogy ha van valami, egy helyzet, akkor Isten mit tenne? És akkor amit ő tenne, azt hívja Isten jónak, mert hogy én ezt tenném. És amit nem tenne, az szerintem az a gonosz. Tehát ez is Istentől függ.
Nekem itt meg volt a válasz.
Igen. De ez se rossz.
Jó és gonosz tudásának a fája. Tehát ha Isten minden tudó, tehát megvan benne a gonosznak az ismerete, meg is kell legyen benne, mert hát két pontos gonosz, csak ha szabad, akkor tehát ő nem tesz gonosz.
Igen,
de tud. És az ember, meg ugye Istenből merített mindent, tehát Istenre nézve, Istentől halva, és nyilván a gonoszról nem is hallott Isten. Az ember a szabad akarata miatt, ugye a jó és gonosz tudás fájára leve, tehát akár a gonosznak az ismerete, az, hogy lehet gonoszt tenni, az akár innen ered, tehát abszolút.
De én azt hiszem ebbe az irányba fogok majd menni, kérlek mondd.
Én ugyanezt kerestem, ezt a választ, hogy honnan van a gonosz, és azt hiszem, hogy János 1-ben ott a válasz.
Aha.
Találtam volna meg, hogy a sötétség, nem tudom, hogy jól mondom, de ott volt a sötétség, és kiválasztotta belőle, nem tudta elviselni. És szerintem Isten maga a fény, tehát aki kivált ebből.
Oké, az én válaszom ez, hogy mi az, hogy gonosz? Vajon a gonosz valami extrának a léte, valami, vagy valaminek a hiánya? Melyik a nagyobb halmaz? A szent, vagy a gonosz? Illetve vajon nem úgy van-e, hogy a szent megcsonkítása a gonosz? Vagy nem inkább nem a szent szót kell használnom, hanem az igaz. Oké? Okay. Mi a bűn? Az igazság tagadása. Mi a becsapottság? Mi a hazugság? A világosság hiánya? Mi a sötétség? A világosság hiánya? Sötétség nem létezik. A sötétség nem valami, hanem valaminek a hiánya. A szeretet 16 jellemzője, 1 Korintus 13, és a kihúzol belőle 5-öt, gonosz. Miért? Mert istentelen. A teljes definíciót hiányoló. Isten nézőpontját hiányoló. Az ördög semmi újat nem hozott létre. Cáfoljatok meg, ha nincs így. Hanem fogta azt, amit Isten létrehozott, és vagy megcsonkította, vagy eltorzította. Az ördög vette azt, ami jó, és megváltoztatta, de nem teremtett. Oké? És itt a válasz. A gonosz mint olyan, a szabad akarattal jár együtt, és a potenciája abban van, hogy megtegye azt, amit Isten nem tenne meg. Úgyhogy onnantól, hogy szabad akarat, és az a szabad akarat valódi, onnantól a gonosz létrejötte megcselekvése az ember felelőssége. Miközben minden üzemanyag, ami ahhoz kell, hogy gonosz tegyek, hisz ez nem metafizikai jelenség, az erkölcs nem metafizikai jelenség. Ugye itt lehet összekeverni. Ugye, mert az, amit Péter mondott, hogy mindennek meg kell lennie az okozatban, ami az okban, fordítva az okban, mint ami az okozatban, ez metafizika. De az erkölcs az már nem a metafizika kérdése, az egy másik kérdés. Jó ez? Hát. Igen, tehát valójában ennyi. Tehát, hogy amikor arra gondolunk, hogy gonosz, úgy érezzük, hogy nem volt üveg, és egy üveget kell létrehozni. De hogy hozhatott létre az ördög egy üveget úgy, hogy az az üveg Istenben nem volt ott? És ez egy hamis felfogása a gonosz fogalmának. Egy rosszul föltett kérdés. A metafizika szintjére emelek egy erkölcsi kérdést. A gonosz valójában az, hogy Isten teremtett vizet, amit megihatunk, és én fogom, kiöntöm a vizet, és a szomjazónak az üres üveget adom oda. Ki tette ezt? Én. Mit tettem igazából? Fogtam azt, amit Isten csinált, szeretetből, és az én szabad akarati döntésemen keresztül elkezdtem arra használni, amit ő gonosznak hív, amit ő sose tenne. Bár aminek a lehetőségét, a tudását, az ismeretét bírja, hisz mindentudó. Az értitek? Nagyon, ez izgalmas kérdés, és nagyon jó kérdés. De a válasz lényege az volt, ami, és mind a kettőtök adtátok meg, hogy Istenben az ismerete ott van, de a csalás az egészben ott van, hogy egy rosszul fölött kérdésre próbálunk válaszolni. Hogy? De ismerte. Igen, így van. Jó, igen, tehát jó. Tehát oké, a jó és rossz tudása megvan Istenben, de nem cselekszi a gonoszt, nem választja, gyűlöli, és a gonosz valójában az istentelenség, a világosság hiánya, a tiszta megrontása. Ugye? Ennyi. És na gyerünk, még a tudásnak is neki megyünk. Köszönöm a kérdést, Péter. Jó, úgyhogy a második csoportja a válaszoknak ugye az, hogy az ember ma nem az, aminek Isten teremtette, az a mai állapota abnormális. Megint két alternatívával mehetünk tovább innen. Isten változtatta meg az embert, azaz az ember eredetileg jó volt, és Isten gonosszá tette. Ebben az esetben megint Isten a gonosz. Miért? Mert a döntés Istennél van. Ugye? De ha a másik választ vesszük alapul, miszerint az ember a maga szabad akaratán keresztül változtatta meg saját magát, és ez a bibliai álláspont, ugye? Akkor ebből következik, hogy van válasz az ember gonoszságára, Isten jósága mellett. Oké? Okay? Van remény az erkölcsi problémák megoldására, hisz a jelenlegi állapot abnormális. Van alapunk a gonosz ellen harcolni, jogosan küzdünk az abnormális hibák és a gonoszság a bűn ellen, anélkül, hogy Istennel szállnánk szembe. Jó, és lehetnek valódi erkölcsi normáink. Hisz Isten jelleme, ez a legjobb meghatározás, a világmindenség erkölcsi abszolútuma. Amit Isten tenne, az ő igazsága, bölcsessége, szeretete, kegyelme, jelleme alapján az a helyes. Viszont ezen a ponton azt mondjuk, halleluja, van magyarázat az erkölcsre, de azt mondjuk, hogy Isten irgalmaz, mert ebben a pillanatban nyilvánvaló az ember Isten előtti bűnössége. Hisz mindannyian hiány vagyunk annak az igazságnak, amit Isten birtokol. Mindannyian elmaradunk attól a mércétől, ami az ő jelleme. Úgyhogy ezen a ponton válik értelmessé az evangélium. Ezen a ponton válik jelentőségessé az evangélium, hisz mi a megoldás az ember Isten előtti bűnösségére. És a felvétel miatt elmondjuk röviden az evangéliumot. Köszönjük, Balázs! Az evangélium az az örömhír. Minek az örömhíre? Annak az örömhíre, hogy azt, amit mi elszúrtunk, Isten rendbe hozott. Mit szúrtunk el? Mindent. Úgy értem, fellázadtunk az ellen, a valóság ellen, ami van. Tagadtuk Istent, tagadtuk a tulajdonjogát, tagadtuk az erkölcsi jogát arra, hogy helyes és helytelen felett döntsön. Mindent elszúrtunk. Ő viszont mindent rendbe hozott. Egy olyan módon, hogy ugyanarra a játéktérre jött el, ahol mi éltünk, mi élünk, ugye emberré lett, Jézus Krisztus személyében, és mint ilyen jogot szerzett arra, hogy az ember helyettesítője legyen a perben. Azaz mondhatjuk azt, hogy az az ítélet, ami minket kellene, hogy sújtson, őt sújtotta, és ő halta azt a halált, amit nekünk kellett volna a bűnünk miatt. És ilyen módon a kettős büntetés lehetetlensége miatt, azaz, hogyha valakit egyszer elítéltek egy bűn miatt jogosan, és kiszabadult, vagy nem szabadult ki, mást már nem lehet elítélni ugyanamiatt a bűn miatt. Úgyhogy Isten meghalt értünk, hogy mi szabadok lehessünk, és mi szabadok is vagyunk. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, és ez megint a szabad akarat törvénye miatt van. Hisz ahogyan szabadok voltunk lázadni, szabadok kell, hogy legyünk arra is, hogy visszatérjünk hozzá. Ő nyitott egy ajtót, ez az evangélium, aki hisz Jézus Krisztusban, örök élete van, de a döntést nekünk kell meghozni. És aki azt mondja, hogy igen, akarom, ilyen egyszerű, annak örök élete van.
Nem létezik az a megoldás, hogy ő elvárja azt, hogy mi megfeleljük.
Igen. Igen. Meg teológiailag sem, mert ugye Isten azt mondja nekünk, hogy ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Vajon jó dolog volt-e megváltani az emberiséget? Igen. Isten meg tudta csinálni? Igen. Ha nem tette volna, akkor az mi lett volna? Bűne. És ez ugyanaz a gondolat, ő is megfogalmazza. Én jó vagyok, jót teszek, szükségszerű majd, hogy nem, hogy megváltsam az emberiséget. Viszont nézzük meg most a filozófia harmadik kérdését, a tudás, a tudásának a kérdését. Erre van 20 percünk. Ez az agyunkat leginkább igénybe vevő rész, úgyhogy csapjunk a lovak közé. A megismerés kérdése, ugye az ismeretelmélet, az episztemológia kérdése. Ezt a szót fogom a tesztben kérni. Episztemológia, mondjátok ki mindannyian. Episztemológia. Az ismeret alapjainak és módszereinek elméletét jelenti, azaz a tudás elméletét. A megismeréssel foglalkozik, azaz azzal a kérdéssel, hogy az egyén, aki létezik és néz kifelé az őt körülvevő valóságra, tudásra van szüksége. Oké? Tehát itt vagy te, létezel tényleg, van egy valóság körülötted, és tudást kell szerezned a valóságról. Tudnod kell, hogy hol van ajtó, hol nincs, hol van szakadék, hol nincs, mit ehetsz meg, mit nem. Információra van szüksége, tudásra. Most a kérdés az, hogy honnan tudhatja egy ember azt, hogy amit tud, az valódi ismeret, azaz, hogy amit tud, megfelel a valóságnak, megfelel a tényeknek, illetve hogyan lehet biztos abban, hogy amit tudni vél, az tényleg igaz, tényleg megfelel a tényeknek, illetve hogyan tudja megkülönböztetni a valóságot, a tényeket a fantáziától. Hogy? Sehogy. De egyébként légy nyugodt, hogy a modern ember ott tart, hogy nem tudja megkülönböztetni. Tehát mi van, hogyha én csak azért hiszem, hogy ez egy üveg, mert gyerekkorom óta üvegnek tanították, de valójában ez bármi lehet. Hisz, hogy tudok, hogy lehetek biztos benne, hogy az, amit az érzékeim kommunikálnak felém, és ahogy az elmém dekódolja azt, amit az érzékeim kommunikálnak, az tényleg a valóságot írja le. Vagy csak egy eszméletlen hitben élünk, ahol a mi elvárásunkat látjuk. És nézd meg a Titok című filmet, meg a Mi a csodát tudunk erről a világról című filmet, és ezt a filozófiát ütik ezerrel, mint kovács a tűzben izzó vasat, és a modern ember zabálja, mint kacsa a nokedlit, és borzasztóan tetszik neki, hogy semmit se tud, illetve semmit se tudhat. Rendben, de most filozófiáról van szó, tehát meg kell válaszolnunk ezt a kérdést. Honnan a bánatból tudhatod, hogy amit tudsz, az tényleg igaz? Hogyan lehetsz biztos abban, amit tudsz, vagy tudni vélsz? Hogyan tudod megkülönböztetni a fantáziát, az álmot a realitástól? Nézzétek meg a Vanília égbolt című filmet. Láttátok a Vanília égbolt című filmet? Nézzétek meg. Ezzel játszik, ezzel a gondolattal. Nem keresztény film, de ha a csontokat ott hagyod, akkor sok húsit találsz benne. Oké. Most ahhoz, hogy az ember tudhasson, ahhoz két előfeltevés szükséges. És erről már beszéltünk, mert enélkül nem tudtuk volna a filozófia első két kérdését sem megválaszolni. Mi ez a két előfeltevés? Az első, hogy kell, hogy létezzenek egyetemes elvek, amelyek minden létezőre érvényesek. Ezért egyetemesek. Zöld. A zöld egyetemes? Hát mert mindennek van színe, de ez nem igaz, nincs mindennek színe. A zöld az nem egy egyetemes elv. Oké? Okay. Kellenek, hogy legyenek olyan egyetemes elvek, amik minden egyes létezőre érvényesek. És kellenek olyan abszolútumok, olyan viszonyítási pontok, amelyekhez viszonyítva valódi válaszhoz jutunk, azaz amelyek elég nagyok ahhoz, hogy kiindulási pontnak számíthassuk őket. Jó, és ezzel a problémával nem a modern ember vagy a keresztények kezdtek el először, nem is tudom, túlsakodni, hanem már a görög filozófusok is lehet, hogy már azelőtt is gondolkoztak rajta, csak az ő írásaik maradtak fenn, aki az ismeret problémájával, és a legrészletesebben Platón foglalkozott ezzel. Plátó, igaz? Úgy mondják? Plátó. Platón. Platón? Plátó és Platón az két külön fickó, ugye? Király. Oké, tehát az első, amit ő felismert, hogy az ismeret és az erkölcs területén kellenek, hogy legyenek dolgok, amik többek a puszta egyedi létezőknél. Különben az egésznek nincs értelme. Kell, hogy legyenek olyan kategóriák, amelyek összefogják az egyedi létezőket. Melyek azok az egyetemes fogalmak, amelyek az egyedi létezőknek értelmet adnak, amik összekapcsolják őket. Jó, és itt van megint Sartre idézete, ő is ugye rájött, hogy ha vannak egyetemes elvek, de nincs mihez viszonyítani ezekkel az elvekkel az egyedi létezőket, akkor ugyanolyan értelmetlen és abszurd a léte, megmagyarázhatatlan, mint hogyha nincsenek egyetemes elvek, de van végtelen viszonyítási pont. Ugye? Azt a képet használtuk, mint a hely meghatározás. Ahhoz, hogy tudjuk valaminek a helyét, kell, hogy legyen egy távolság mérési eszközünk, ugye ez az SI mértékrendszerben a méter, a távolság egységesen elfogadott mértékegysége a méter, és ahhoz, hogy tudjuk, ténylegesen tudjuk nem csak a viszonylagos helyét, hanem a valós helyét, ahhoz egy végtelen viszonyítási pontra van szükség. Ha nincs egy ilyen végtelen viszonyítási pont, akkor csak viszonylagosan tudjuk a helyét valami máshoz viszonyítva, aminek a helye viszont nem abszolút, úgyhogy kérdéses. Egymáshoz képest tudjuk, hogy hol vannak, de nem tudjuk, a valóság teljes egészében elhelyezni, nem biztonságosan. Úgyhogy ahhoz, hogy igazi tudás legyen, kell, hogy létezzenek egyetemes elvek, amikkel megismerünk, amivel mérünk, és olyan végtelen viszonyítási pontok, amikhez viszonyítva mérhetünk. Ilyen egyszerű. Most a modern ember számára a végtelen viszonyítási pontot leginkább a valóság léte jelenti. Oké? Okay? És az egyetemes elveket pedig a valóság rendje határozza meg. Tehát Isten nagyon jó fej volt, tudta, hogy ahhoz, hogy mi tudhassunk bármit, egy olyan valóságot kell teremtenie, amely a tudás alapfeltételeit a létében hordozza, illetve letanítja. A természeti törvények felette állnak az egész emberiségnek. Az állandóságuk olyan megingathatatlan, hogyha minden ember minden erejével fellázadna mondjuk a gravitáció ellen, semmi nem történne. Ha az egész emberiség akarná egyszerre, hogy ez a filc ne létezzen, és itt a lét egyszerű valóságáról beszélek, ez a filc fittyet hányva továbbra is létezne. Egyetem eltaposhatod meg mindent, de az energia és anyag megmaradás törvénye alapján csak átalakítható lenne energiává. Ugye a fizika törvényei ilyen módon egy nagyon szigorú határt szabnak az embernek. Úgyhogy az ember igenis tudja, hogy vannak abszolútumok. Vannak olyan viszonyítási pontok, amikhez mérhet. És a világunk rendje, ahogy ezek a létezők összefüggnek, is állandó. Ugye itt van az ok-okozati összefüggés, amely egy származtatott logikai elv az antitézis alapelvéből. Igen, végül is az. Az alapozáshoz akkor csak ennyit, ezt megismétlem, az antitézis logikai elvét, ugye? Ez az az egyetemes elv, ami alapján gondolkozunk, vagy kellene, hogy gondolkozzunk, és ez az ellentmondásmentesség tapasztalati tényéből származtatható, ami annyit jelent, hogy ha A és B nem egyenlő, akkor vagy A igaz és B hamis, vagy B igaz és A hamis, vagy A és B is hamis. Ami nem lehet, hogy A és B egyszerre igaz legyen, miközben a valóságnak ugyanarról a szeletéről, ugyanabból a szempontból állítanak két ellentétes állítást. Jó, ez így? Másképp megfogalmazva, A és nem A nem lehetnek azonosak. Tehát egy állítás és az állítás ellentéte, vagy azzal nem megfelelő állítás nem igaz. Azaz, ha itt vagyok, akkor nem lehetek ott. Ha ott vagyok, nem lehetek itt. És lehet, hogy sem itt, sem ott nem vagyok, hanem valahol máshol, de az nem lehet, hogy itt is vagyok, meg ott is. És ez a valóságunk rendjéből adódik. És mondom, aki ezt a rendet meg tudja bontani, az meggazdagszik. Az a világ leghatalmasabb és legerőteljesebb emberévé válik. A többiek urává és birtokosává. Mert ha meg tudnám tenni, hogy itt is vagyok, és ott is, akkor tuti alibi mellett kipakolhatok bármilyen bankot, amit már tervezek is, csak ez a fránya rend, hogy nem bírok itt is, meg ott is lenni egyszerre, ez akadályoz meg benne, de már közel vagyok az áttöréshez. Igen, igen. Tehát kicsit viccesen mondom ezt, csak hogy értsétek, hogy olyan brutális elvekről van szó, amiket az emberiségnek még soha nem sikerült átlépnie. Pedig nagyon sokan szeretnék, ha erre lenne lehetőség. De nincsen. Oké? Okay? Tehát ez egy... Figyeljetek, most erre azt kell, hogy mondják, búúú, Sanyi, megdobálunk paradicsommal, hát nem mondtál semmit, ez tök normális. Hát persze, hogy így van. Úgy értem... Egyetem minden marha tudja, hogy így van. Tehát, hogy, vagy legalábbis nem olyan rég még minden marha tudta, hogy ez így van. Mert valójában a gondolkodás módja az emberiségnek megváltozott, és nagyon kevés időm van már erre sajnos. De az igazság felfogás megváltozott. Ugye? A gondolkodás módja az embernek, figyeljetek erre a szakszóra, elszakadt a valóságtól. Az, amit az előbb leírtam, mint a logikus gondolkodás alapját, az semmi más, mint a valóság megfigyelése és az azelőtt való fejedhajtás, az összhang keresése. Most társadalmilag elfogadott szinten az elmúlt 100 évben az emberiség elszakadt a valóságtól, és a gondolkodás módjában megváltozott. Most erre azt mondhatnánk, hogy figyelj, de hát hogyha a gondolkodásmód egységesen megváltozott, akkor egyszerűen fogadjuk el az új gondolkodásmódot, és éljünk e szerint. És egyébként ezt csinálja az emberiség, de mindeközben a valóság rendíthetetlenül folytatja a régi pályáján. Úgyhogy amikor az emberiség elfogadta a valóságtól való elszakadást, valójában elfogadta azt, hogy bolonddá legyen. A bolond az az ember, aki tagadja a valóságot. És a bolondságnak különféle szintjei vannak, de van olyan szintje is, amit ez a társadalom sem fogad már el. Ugye nem vannak emberek, akiket bezárnak, mert tagadják a valóságot. Most ilyen mértékben az egész emberiség, a bolondság egy még társadalmilag tolerált, de nagyon valós szintjén él. Bolondok vagyunk. Elszakadtunk a valóságtól. És nézzük meg, hogy hogyan is. Úgyhogy az igazság felfogás megváltozhatott, de az igazság maga nem. És a helyzet az, hogy ez a változás egy ponton nagyon világosan megfigyelhetővé vált, és nagyon világos eredményeket hozott. És ez a pont Európában és Amerikában más időpontra vezethető vissza, vagy ez a más időpont, egyszerűen azért, mert Amerikában az emberek sokkal inkább voltak hívők, mint Európában, ugye Európa hamarabb vált egy posztkeresztény országgá. A vonal, ahol a változás már nyilvánvaló, azt úgy hívjuk, hogy kétségbeesés vonala. E fölött a vonal fölött az emberek még a régi logikával gondolkoztak, és a régi logikával még volt reményük. A régi logikával, amikor hiszem, hogy vannak, csak ennyi, hiszem, hogy vannak abszolútumok, amikhez mérhetek, és vannak egyetemes elvek, amikkel mérhetek, ez nem jelenti azt, hogy mindenki helyesen mért, és mindenki egyetért az igazságban, csak azt jelenti, hogy van reménye arra, hogy létezik igazság. Még érti, hogy vannak válaszok, még érti, hogy érdemes kérdéseket föltenni, és a kérdésekre igenis valós, az igazságot nagy valószínűséggel leíró válaszokat kapok. Azaz tudáshoz jutok. És ez Európában az 1890-es évek előtt, és Amerikában pedig 1913 és 40 között. És ugye nyilván az alatta lévő időpont ezután van, ez előtt és után. És a kétségbeesés vonala alatt az ember pesszimizmusba süllyedt. A valóság és a valóságra adott magyarázata az embernek elkezdett elszakadni. És ahhoz, hogy értsétek, hogy ez hogyan történt, egy picit kell, hogy beszéljek a humanizmusról. Oké? A humanizmus az nem emberközpontút jelent, oké, nem emberbarátit, hanem emberközpontút jelent. A humanizmus egy olyan filozófia, ahol a vonatkoztatási pont az ember. Mi ezzel a baj? Hogy nem végtelen. Amikor az ember elkezd humanista módon gondolkozni, és önmagát teszi minden dolgok mértékévé és mércéjévé, akkor elveszítette a végtelen viszonyítási pontot. Az ember önmagához méri önmagát, önmagához méri minden egyéb kategóriát, és mint ilyen relativizmushoz jut. A humanizmus módszere a racionalizmus, ami nem a racionalitással egyenlő, hanem a racionalizmus mus azt jelenti, hogy az ember önmagát veszi kiindulási pontnak, és önmagából kiindulva igyekszik még logikusan, tehát az antitézis logikai elvét követve, tehát még helyes mércével mérve megismerni a valóságot, és önmagából kiindulva reméli, hogy egy ponton olyan mértékben megismeri a valóságot, hogy egy végső következtetés levonására juthat. Megismerheti a teljeset, és ilyen módon eljut az abszolúthoz. Racionalizmus egy nagyon naív, egy nagyon romantikus elképzelés. Azt reméli, hogy amikor az ember így önmagából kiindul, egyre nagyobb körét ismeri meg a valóságnak, és a végén a teljes valóságot ismeri. És ha ez működne, akkor végül is elfogadható lenne. Ugye erre mondjuk Albert Einsteinnek a megjegyzését, aki azért egy elég okos fickó volt, és ő úgy becsülte, hogy az emberiség össztudása nem érheti el az elvileg létező össztudás 1%-át sem. Azaz képesek vagyunk annyi kérdést föltenni, aminek kevesebb, mint 1%-ára tudunk csak valamire való választ adni. És szerintem Albert Einstein alulbecsülte ezt az arányt. Jó? Tehát ez alapján a racionalizmus, mint módszer kudarcra van ítélve. Mert miközben itt a valóság teljessége, az ember egy 1%-os kis mini birodalomba van bezárva, ahonnan lehetetlen a maga korlátoltsága miatt kilépni. Azaz, ilyen módon az egészet lehetetlen megismerni. Most ennek a romantikus elképzelésnek az lett a végeredménye, hogy egyik filozófus, egyik gondolkodó a másik után határozta meg az igazságot. És azt mondta az egyik gondolkodó, hogy körülnéztem, értelmeztem, ami van, és ez a válasz. De aztán jött egy másik gondolkodó, aki ugyanezen az alapon azt mondta, hogy önmagamból kiindulva körülnéztem, és rájöttem, hogy te tiszta hülyeséget beszéltél, ez a válasz. Aztán jött egy harmadik gondolkodó, és azt mondta, hogy mind a ketten hülyeséget beszéltetek, ez a válasz. Aztán jött egy harmadik gondolkodó, aki azt mondta, hogy ha bár ez jónak tűnik, szerintem ez a válasz, de még nem húzta át az előzőt, míg utána jött egy ötödik, aki mind a kettőt áthúzta és felrajzolta a maga körét. És ezt tálalták is az emberiségnek. És az emberiség oda jutott, hogy ilyen módon nem lesz válasz. Pesszimizmusba jutottak az emberek. Minden második nap jön valaki egy új igazság felfogással. Úgyhogy Hegel volt az, aki elsőnek felismerte, hogy humanista alapon a klasszikus logika alapelvét, az antitézist megőrizve lehetetlen válaszra jutni. Úgyhogy azt javasolta, hogy térjünk vissza a végtelen viszonyítási ponthoz. Nem ezt javasolta, nem. Nem, azt javasolta, hogy szabaduljunk meg az antitézis logikai elvétől. Mert ugye arról van szó, hogy nézzétek meg, mennyi gondolkodó, mennyiféle válaszra jutott. És azt kell, hogy mondjuk, ha ez a két állítás ellentmond egymásnak, akkor valamelyiket át kell, hogy húzzuk. Oké? Tehát én jövök, és azt mondom, hogy ugyanarról mást mondok, mint te, akkor az antitézis logikai elve szerint te tévedsz. De minden nap jön valaki, aki önmagából kiindulva, ugye, valami más megoldásra jut. Miért jut más megoldásra? Mert önmagából indul ki. Mert már nincs meg a végtelen viszonyítási pont, ami előtt alázattal fejet hajtva, abból kiindulva mérhetne. Úgyhogy Hegel azt javasolta, hogy mondjuk azt, hogy A és B egyszerre lehessen igaz, és a kettejük szintéziséből C állítás legyen az igazság. De aztán vesszük C-t, és azt összerakjuk D-vel, és a kettejük szintéziséből ABCD E lesz az igazság. És bárki hozhat egy új nézőpontot, hozzáteheti az előzőkhöz, és ilyen módon az igazság az, aminek akarjuk. Nem tudom, érted-e? Ez valójában azt jelenti, hogy nincs igazság. Ez valójában azt jelenti, hogy csak nézőpontok vannak. Vélemények. Ahol mindenkinek igaza van.
Van egy ilyen vicc, hogy a bíróságon az egyik vádlott elmondja a vallomását, és a bíró mondja, hogy na hát magának igaza van. Aztán elmondja a másik is, bíró mondja, na hát magának is igaza van. De feláll egy harmadik ember, és azt mondja, hogy bíró úr, az nem lehet, hogy mindkettőnek igaza van. Megszól a bíró, na látja, magának is igaza van.
De ez gáz, nem? Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy feladta, az emberiség feladta a hitet abban, hogy létezik igazság. Azaz A és B előtt? Már nem, a legtöbben nem is tudnak róla, tehát nem tanítják már, tehát, vagy legalábbis csak valami őskövületként. Egyébként a dolog, ahogy ez történt, az úgy van, tehát ezt kell, hogy értsétek, hogy azért ennyire nem hülyék az emberek. Szétválasztják alsó és felső szintre. Az alsó szinten minden matek. És ott az alsó szinten logikusan és végtelen viszonyítási pontokkal gondolkoznak. A tervezők, a modern humanista tervezők tudnak olyan házakat építeni, amik nem dőlnek össze. Hogy képesek erre? Ahhoz, hogy ezen a szinten elfogadják a végtelen viszonyítási pontokat, a természeti törvényeket, és az antitézis logikai jelvével gondolkoznak. Viszont azt mondja az ember, hogy ezen az alsó szinten az ember csak gép, és az életének nincs értelme. A logikus gondolkodáshoz ragaszkodva nincs válasz az élet alapvető kérdéseire. Persze, mert tagadja Istent, és tagadni is akarja. Ugye, a humanizmus első lépése az, hogy szabaduljunk meg Istentől. És ezen az alapon már nincs válasz az életére, csak az, hogy gép vagyok. Ugye ezt néztük meg, ha szemételen kezdetben indulunk ki. Úgyhogy azt mondja, hogy ahhoz, hogy az életem ne legyen értelmetlen, és ne kelljen öngyilkosnak lennem, ezért a felső szinten, ahol a hit kérdéséről, a mélyebb kérdésekről gondolkozunk, egy más módon fogunk gondolkozni. Oké, és a felső szinten, ahol a hit van, ott kezdjük el ezeket először alkalmazni. Oké, tehát amikor pénzről van szó, akkor antitézissel gondolkozunk, de amikor arról, hogy van-e Isten vagy nincs, akkor szintézissel. Abszolút, de hát ez történik. Jó, és aztán persze egy ponton már...
A antitézissel gondolkozunk, kivéve akkor, amikor Istenről beszélünk.
Igen.
Mindenhol. Akkor szájárgatunk, mert ha tartjuk magunkat az antitézishez, akkor kell legyen Isten.
Akkor Istenhez jutunk. És azt meg nem akarjuk, ugye innen kezdtük, hogy nem akarjuk, úgyhogy muszáj egy ellentmondásban élnünk. A baj csak az, hogy ez az ellentmondás a legtöbb embernél nem ilyen világosan kapcsolódik össze az Isten tagadásával, hanem az életének egy teljesen alapvető és elfogadott részévé vált, ahol már nem csak a felső szinten gondolkozik helytelenül, hanem már lassan az alsón is. És az élet minden jelentős kategóriájában egyfajta kétségbeesésbe, én úgy hívom, biztos bizonytalanságba jutott, ahol egy dolgot tud biztosan, azt, hogy semmit sem tudhat biztosan. Ahol egyetlen igazság van, mégpedig az, hogy nincs igazság. De ez sem igazság, mert olyan, hogy igazság nincs. Csak az az állítás igaz, hogy nincs igazság. Ez aranyos. Ezek önmaguknak ellentmondó állítások, de ebben él a modern ember. Úgyhogy hova jutott az ember? Mivel cserélte fel? És gyorsan befejezem, jó? Mert ezt ígértem nektek. Az első dolog pragmatikus relativizmus. Oké? Ahol nem az igaz, ami igaz, hanem az, ami működik. Mindent szabad, a kérdés csak az, hogy működik-e. Szolgálja az érdekeimet. És igazából ez szabadossághoz, sokszor destruktív, romboló szabadossághoz vezetett. Oké, Kierkegaard Sören volt az a filozófus, aki azt mondta, hogy a szintézis az értelem útján nem érhető el. Tehát ugye ő is rájött arra, hogy mindent mindennel összekeverünk, itt sincs válasz. Úgyhogy ezt a fajta, az összes véleményt egyesítő felismerést egy egzisztenciális ugrással lehet elérni, nem logikusan, értelmesen. Ez valami olyasmi, hogy gondolkozom, és aztán amikor eljutok arra a pontra, ahol már nem jutok megoldásra, ott teszek egy ugrást, egy vakugrást, ahol ebben a vakugrásban önmagamba fordulok, és magamban próbálok felfedezni valamit, amihez esetleg ragaszkodhatok, ami valahogy mégiscsak értelmet adhat az életnek. Egy élményt, egy nem is tudom, egy tapasztalatot, valamit, amit egyetemesnek hívhatok. És nagyon sokan így hívők egyébként, nem tudom, észrevettétek-e. Egy élményben hisznek, egy érzésben hisznek. És ez abból jön, hogy a nem hívő életükben is valami ilyesmiben hittek, ugye? Romantikus lány, hisz a jó, hisz a jóságban, hisz a szeretetben, és esténként lefekszik, és ott van benne egy olyan szorongatja a szívét, és ebbe kapaszkodik. És mit tudom én, egy férfi, oké, a jelentőség tudatban, hogy nem mindenki belém rúg, de belül érzem, hogy vagyok valaki, és ebbe kapaszkodom. Egzisztencialista hit. És aztán eljön keresztény lesz, és azt mondja, hogy érzem Istent, és magamban megtaláltam, és ti olyan aranyosak vagytok, mind róla beszéltek, és közben egy másik világképe van, mint nekünk. Oké, Carl Jaspers azt mondta, hogy várnunk kell egy irracionális végső megtapasztalásra, ami ezt a bizonyos egyetemest megmutatja nekünk. Camus és Sartre mondták azt, hogy a teljesség lehetetlen, de az akaratunkkal mégis megpróbálhatjuk megvalósítani önmagunkat, és ez az önmegvalósítás adhatja az értelmet. Martin Heidegger, és így most az időben haladunk előre, egy homályos szorongás érzetben találta meg ezt az önmegvalósítást. Aldous Huxley ezt az elsőrendű megtapasztalást kábítószerek élvezetével akarta meggyorsítani, és bátorította a követőit arra, hogy éljenek kábítószerekkel. És hogy egy hosszú történetet rövidre fogjak, az ember elszakadt a valóságtól. És ez az elszakadás társadalmilag elfogadott. Ma, ha egy iskolában tanítanak, ezek alapján, az elvek alapján tanítanak. A tanár valószínűleg humanista, és valószínűleg egzisztencialista, vagy ha már nem, akkor az egzisztencializmus, mint olyat, a filozófia már meghaladta, de ugyanúgy a semmiből relativizmus alapján gondolkozva próbálnak valahogy elkeseredetten értelmet találni az embernek, és megmagyarázni a tudást. De amit valójában mondanak, az az, hogy nincs igazság, minden viszonyítás kérdése, minden relatív, csak vélemények léteznek, és aztán, ha a New Age-et nézed, a titok és a mi a csodát tudunk erről a világról, elmegy abba az irányba, ahol az elme teremtő erejének tulajdonítják a valóságunkat. Kicsit leegyszerűsítem, de nagyjából ez a lényege. Ahol, ha te képes vagy uralni a gondolataidat, az elméd által várt képet, akkor a kép hozzá fog idomulni az elvárásodhoz. Valójában azt tanítják, hogy te vagy Isten. Csak nem vagy még birtokában, elhanyagoltad a valóság teremtő képességed gyakorlását. Gyakorold, és a valóság, amelyet valójában az emberiség kollektív tudata tart fönt, meghajlik előtted. Nézzétek meg a filmet, a Vanília Égbolt című filmet, ezt a gondolatot erősíti, illetve ezzel játszik, de jó, annak a filmnek jó a vég, tehát a srác a végén hoz egy döntést, és ő visszatér a valóságba. Oké? Tehát lehetőséget kapott abban arra, hogy az álmaiban éljen, és az álmai nagyon gyorsan egy rémálommá alakultak. Mint ahogy az emberiség álma a humanizmussal, ahol a saját életét élheti végre Isten nélkül, egy rémálommá alakult. Ugyanúgy az övé is. De a modern filozófia megpróbál erre a szélsőséges lázadásra ösztönözni, ahol már nem csak az igazságtól, nem csak a valóságtól rugaszkodsz el, hanem ahol te magad próbálsz és akarsz Istenné válni. Ez az ördög útja. ez az, amit ő tett. Ez az, amiben profi, ez az, amiben vezeti az emberiséget. De az átlagember számára ez reménytelenséget jelent, semmi mást. Keserves pesszimizmust, bizonytalanságot, értelmetlenség tudatot, teljes reménytelenséget. Gondolj bele, nem az a kérdés, hogy hiszek-e Istenben, hanem hogy lehet-e bármiben hinni. Nem az a kérdés, hogy mi az igazság, hanem már réges-régen nincs olyan, hogy igazság. Emlékeztek rá, és itt befejezem, amikor a kislány azt mondja, az apja azt mondja a lánynak, hogy ne élj házasság előtt nemi életet, mert az nem helyes, akkor a kétségbeesés vonala fölött lehet, hogy a lány nem értett volna egyet ezzel, de abszolút értette, hogy mit mondott az apja. Az apja azt mondta, hogy ez nem helyes. És lehet, hogy ő lázad ez ellen, de a helyesség fogalmában még hit. Aztán a vonal alatt már csak cinikus nevetés van. Miről beszélsz, papa? Régi módi vagy? Nincs ilyen. Egyetem azt csinálok, amit akarok. Lehet, hogy nem értesz vele egyet, és papolsz nekem egy kicsit, de nincs abszolút alapod arra, hogy azt mondd, hogy ez helytelen. És ugyanezt történt meg az igazsággal. Lehet, hogy a kétségbeesés vonala fölött az emberek nem értettek egyet abban, hogy mi igaz és mi nem, de tudták, hogy miről beszélnek, hogy van olyan, hogy igazság. És hogyha én azt mondom, hogy ez igaz, akkor ezzel a többiek rögtön értették, hogy az állításom ellenkezője pedig hamis. És volt remény arra, hogy meg lehet válaszolni és magyarázni az életet. A vonal alatt már remény sincs. Már nincs miért kérdezni. És már az, aki válaszol, csak a hangját hallatja. Nem tanít, csak a véleményét mondja. Nem vezet. Oké? Okay. És a modern ember mit keres, csak lezárásként? Sikeres embereket használ mintának. Mutasd meg az életedet, ha az életed működött, akkor úgy fogom csinálni, ahogy te csinálod, mert ennyi van, ami ez a maximum, amit követhetek. Egy működő minta. Te sikeres vagy? Sok pénzed van? Bejött a házasságod? Hogy csináltad? Akkor én is úgy csinálom. Pragmatizmus. Ugye? Ezt mondtuk. Ez maradt. A legigazabb az, ami működik. Ennél több nincs. Mennyei atyán, köszönjük neked, és kérünk, hogy segíts nekünk a ma emberével beszélni. Segíts nekünk lehajolni hozzá úgy, hogy ki tudjuk őt vezetni abból a csapdából, amiben van, abból a vakságból, amiben a világ vezette. Adj nekünk odafigyelést, megértést, szeretetet, hogy tényleg vissza tudjuk vezetni őket a te valóságodba, és aztán ebben egyenesen hozzád. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.